Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonvonal végén ott van Kásler Miklós professzor, az emberi erőforrások minisztere. Miniszter úr, üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm önt is, és a hallgatókat is.
November 22-én hétfőn indult az oltási akció hét. A hírek arról szólnak, hogy minden lehetséges helyen hosszú sorok állnak, látszik tehát az értelme. Vannak-e már olyan adatok, amelyek számszerűen megmutatják, hogy hányan mennek el bármilyen oltásra, mert itt most az elsőt, másodikat, vagy akár a harmadikat is fel lehet venni?
Hála Istennek, a számoknak abszolút értelemben nincs jelentősége, hiszen valóban úgy van, ahogy szerkesztő úr mondja, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sok ember jelentkezik. Rendkívül lényeges az átoltottság növelése, az első két oltás felvétele és a harmadik is, ugyanis most már hála Istennek számos konkrét tudományos tényel rendelkezésre, amely ezt alátámasztja.
101 megyei és városi kórházban várják az oltásra jelentkezőket. Már reggel 7-kor oda lehet menni, és este 7-ig csinálják. Sőt, még a házi orvosoknál is van oltás. Vakcina van elegendő? Hogy látják?
Igen, leszámítva a Sputnikot, amely jelen pillanatban már nem áll rendelkezésre, a többi vakcina elérhető.
Van egyszerű szabály arra, hogy milyen első vagy második dózisra, milyen harmadikat érdemes fölvenni? Mert ebben az ügyben volt némi zavar az elmúlt hetekben.
Én nem gondolom, hogy lett volna zavar, félreértések voltak, és helytelen értelmezés is volt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ kiadott egy sémát, amelyik tartalmazza azt, hogy különböző első kettő oltás után milyen harmadik oltást célszerű adni? Generális szabály, hogy az első kettőt egy másik típusú vakcina kövesse, értelemszerűen orvosi indikációk léteznek, ami ezen változtathat, de a heterológ oltásoknak számos előnye van.
Az oltó orvos az nyilatkozatunk alapján meg tudja mondani, hogy számunkra mi a legcélszerűbb, mert nem vagyunk orvosok, nem értünk ehhez.
Minden oltó orvosnak rendelkezésére áll az a szakmai háttér, amelyik pontosan leírja azt, hogy adott esetben mit kell tenni.
Válogatni lehet, mert amíg nem volt vakcinabőség, addig értelemszerűen nem lehetett, de most az van. Most lehet válogatni?
Most is lehet válogatni, május óta lehet válogatni, ez vonatkozik az első kettőre, de bizonyos értelemben pont az előbb elmondottak alapján a harmadiknál is lehet válogatni, ha ez nem pontos, azt az oltóorvos jelzi.
Tehát meg tudja mondani, hogyha én, mivel nem értek hozzá, nem olyat akarok válogatni, mint ami számomra a legcélszerűbb lenne?
Pontosan így van.
Van-e most adata arról, hogy a most az akció héten oltakozók közül milyen arányt képviselnek azok, akik az első vagy másodikat veszik föl, és miért, akik már az emlékeztetőt, tehát a harmadikat?
Általában azt lehetne mondani, persze ez is óráról órára változik, hogy a harmadik oltást kérők száma a legjelentősebb. De elindult az első oltakozás is, és értelemszerűen ezt követheti a második.
Hogy látják, húzzák magukkal a most oltakozni menők azokat is, akik eddig esetleg azt gondolták, hogy számukra ez nem olyan nagyon fontos? Mert a képek alapján, mintha ilyesmi történne.
Igen, ez pontosan így van. Az ember általában a családjára hallgat, a baráti körére hallgat, nagy tekintélyű emberekre hallgat, hívő emberek a lelkipásztorokra hallgatnak, és általában a közvélemény hangulata motiválja az embereket cselekedeteikben. Én úgy gondolom, hogy most ezt láthatjuk.
Látják, vagy érzik már a közvélemény változását? Mert abban volt az első nagy oltási hullámok után némi leülepedés. Most megy megint fölfele?
Nagyon jelentős csökkenés volt az oltásra jelentkezők között. Azonban azt tapasztalják az emberek, hogy világszerte 250 millió ember betegedett meg, és közülük 5 millió meghalt. Magyarországon is nem átoltott szeretett jelentős személyiségek betegedtek meg a kultúrából, a tudományból és a mindennapos életünkből, és én gondolom, hogy egy bizonyos határon túl már nem az érzelmi motivációk dominálnak, hanem a józan ész és a tapasztalat.
Látják-e azt, hogy a kórházba kerülőknek milyen az oltottsága? Mert lehet híreket hallani arról is, hogy oltottak is bekerülnek, de ők nem súlyos lefolyású betegséget szenvednek el. Oltatlanok is, ők túlnyomóan meg súlyos lefolyásút, akár halállal végződőt.
A szerkesztőre ezt nagyon pontosan foglalta össze. Ha megengedi, néhány számfolhatatlan klinikai vizsgálatból származó adatot szeretnék elmondani. A Magyarországon 2021. január 22 és június 10-e között 3,7 millió embert oltottak át. Mindegyik vakcina, amit alkalmaztunk, a fertőzés megelőzésében 69 és 88% között védett. Ettől különbözött az az arány, ami az elhalálozásra jellemző, ugyanis a fertőzöttek között az elhalálozást mindegyik vakcina 89-98% között kivédte, megelőzte. Az elindított vizsgálat, amiben az NLK Országos Onkológiai Intézet, Országos Korányi, Országos Infektológiai Intézet vett részt, az azt mutatta, hogy az immunitás jelentősen nőtt, a sejtes immunitás is, és az ellenanyag termelés is az első oltás után mind az 5 vakcina esetében. A második oltás után ugyancsak ezt lehetett megfigyelni, azonban különbségek voltak. Általában azt lehet mondani, hogy a sejtes immunitás és az ellenanyag termelés bizonyos paralelitást mutatott, de nem fette le egymást teljesen. Ami azt jelentette, hogy a Moderna és a Pfizer esetében elsősorban az ellenanyag termelés emelkedett gyorsan, de viszonylag gyorsan csökkenni is kezdett. És az összes többi, tehát a másik 3 vakcina esetében elsősorban a sejtes immunitás emelkedése volt jelentős. A BioNTech vezérigazgatója nyilatkozott, hogy 6 hónap után a védettség csökken. A mi adataink alapján, és én ezt elfogadom, mert még egyszer mondom, ez a saját klinikai vizsgálatunk eredménye, ez már hamarabb bekövetkezett, és minden életkorcsoportba bekövetkezett, tehát teljesen egyértelműen az első 2 oltás után minden életkorcsoportba az immunitás csökkenése miatt a 3. oltás indokolt. Ezen túlmenően elkészült egy másik rendkívül komoly vizsgálat, ami arra vonatkozott, hogy milyen tényezők befolyásolták a betegség súlyosságát, a fertőzését, számarányait tekintve és a halálozást. Ennek alapján a legfontosabb tényező az életkor. A következő csoport, a kísérő betegségek csoportja, azok között is a cukorbetegség, krónikus tüdőbetegségek, szívelégtelenség, szívinfarktus, mindegyik esetében a népességben való betegség előfordulásnál 4-szer több volt a haláleset. Tehát, hogy magyarul mondjam, például cukorbetegség esetében a magyar lakosság 8%-a cukorbeteg, de a meghaltak között 4-szer annyi cukorbeteg volt, mint amennyi százalékban a cukorbetegség előfordul. Ugyanezt az arányt találtuk az előbb felsorolt összes többi betegségnél is, de a cukorbetegség esetében minél fiatalabb korcsoportokban jelentkezett a cukorbetegség, a rizikó nem 4-szeres volt, hanem annál több. A 20 fölötti életkorcsoportban ez a rizikó 4-ről akár 14-15-16-ra is emelkedett.
De miniszter úr, ez a cukorbetegek esetén fennálló veszélyeztetettség, ez a kezelt, tehát karbantartott cukorbetegekre is vonatkozik, vagy csak azokra, akiknél a cukorbetegség nincsen kordában tartva?
Ezt nem bontotta le a statisztika ilyen mélységekre, de a kezelt cukorbetegség azt jelenti, hogy a cukorbetegség következményei az emberi szervezetben már jelen vannak.
Tehát az az igazi kockázati tényező, hogyha a cukorbetegség már dolgozott az ember szervezetében.
Hát pontosan így van, és itt megint utalnék két körülményre. Az egyik az, amikor a prioritási sorrendet összeállítottuk több mint egy éve az oltásokra, akkor az első csoport volt az egészségügyi dolgozók, belátható, hogy miért. A második csoport volt az idős otthonokba dolgozók, illetve az ápoltak, és rögtön utána a harmadik, a rizikócsoportok, amelyeket nem tudtunk akkor bizonyítani, de orvosi megfontolások alapján pontosan azokat választottuk ki, amiket most tudományos bizonyossággal azonosítottunk és igazoltuk. A másik, 2018-ban a kormány elfogadta az öt nemzeti programot, keringési betegségek, daganatok, nem akarom végigmondani, amelyek pont ezeknek a népegészségügyi jelentőségű betegségeknek a komplex kezelését tartalmazza, amit ha meg tudunk valósítani, és a járvány nem most lett volna, hanem 5 év múlva, akkor nyilvánvalóan a végzetes kimenetel aránya lényegesen alacsonyabb.
Visszatérve még az oltások hatásosságának kérdésére, van-e értelme egy átlagembernek az immunitás típusok elméleti kérdéseivel mélyebben foglalkozni, vagy elég azt megjegyezni, hogy a halál ellen bármelyik Magyarországon alkalmazott oltás jól véd?
Hát senki nem tudja megmondani a világon, hogy hol van az ellenanyag szintnek az az alsó határa, ami fölött már a védettség kialakul, de a sejtes immunitás esetében sem. Nyilvánvalóan ez befolyásolja minden emberi szervezet adott immunstátusa, tehát eleve arra hivatkozni, hogy nekem ennyi meg annyi ellenanyag szinten van, az nem garantálja azt, hogy valóban védett vagyok, de abban az esetben, hogyha nem lehet kimutatni ellenanyagot, az se jelenti azt, hogy nem vagyok védett, mert a sejtes immunitás mobilizálhatja az immunapparátust, és a fertőzésre reagálni képes. Tehát azok a vizsgálatok, amiket elvégeztek abból a célból, hogy az ellenanyag szint alapján meghatározzák, hogy az emberek milyen állapotban vannak, vagy az a mai gyakorlat, hogy elmennek az emberek és különböző laboratóriumokba ellenanyag teszteket végeztetnek, ez szakmailag nem áll meg. Ez nem helyes, nem informatív, és erre bazírozni azt, hogy legyen-e további oltás, teljesen kritikus döntés.
A mi oltási akció hetünkkel egy időben kezdődött Ausztria teljes zárása. Követik-e a szomszédország példáját, velünk összemérhető lakosság, velünk összemérhető terület, és még itt is van mellettünk?
Magyarországon is napirenden vannak a járványügyi intézkedések, és ezekből a kormány jó néhányat már meg is hozott. Ez mindig attól függ, és attól is függött a járvány egész eddigi lefutása alatt, hogy aktuálisan milyen intézkedéseket kellett meghozni. Egyébként semmi nem hasonlítható eredményességét tekintve az oltásokhoz. Elmondok egy példát is, hogy az átoltottság mennyire lényeges. Az Egyesült Arab Emirátusokban nagyon korán elkezdődött a tömeges átoltás, mivel Sinopharmhoz, tehát a kínai vakcinához jutottak a kezdeti időszakban ezzel. Majd ahogy be tudták szerezni a többi vakcinát, bővítették a palettát, és gyakorlatilag ugyanazokat a vakcinákat használták, mint mi. Az átoltottság elérte a 89%-ot, ami azt eredményezte, hogy a negyedik hullám egészen a mai napig nem indult el. Természetesen, mivel telik az idő, és az Arab Emirátusokban is a 4-5 hónap után csökkenni fog a szervezet védettsége, ott is a harmadik oltást el kell indítani, vagy mondok egy másik példát. Nagyon magas volt az átoltottság Izraelbe, és majdnem kizárólag Pfizerrel. Mikor eltelt az a bizonyos időintervallum, amikor csökken a védettség, Izraelben rendkívül meredeken emelkedett a fertőzés szám, de ezzel nem tartott lépést a halálozás. És ahogy megindították a harmadik oltást, ugyanolyan meredeken csökkent a fertőzések száma, mint ahogy előtte emelkedett. Tehát ez két olyan általánosítható példa, amire nagyon érdemes odafigyelni.
Megjött a keddi járványadat, 6518 új fertőzött és 171 beteg elhunyt. Napi adatból bármilyen következtetést le lehet-e vonni, vagy trendet néznek?
Hát a napi adatok önmagukban nem jellemzik a helyzetet, mindig trendekbe kell gondolkodni. Mi trendekbe gondolkodtunk az első, második, harmadik hullám esetében is, és jelen pillanatban is. Sajnos azt kell mondani, hogy a közvetlen környezetünkben rendkívül magas a fertőzés, felsorolhatnám az összes országot, Romániától kezdve, bár ott úgy tűnik, hogy lassan tetőzik, szerbeknél talán ez meg is történt, de mondhatnám a bolgárokat, szlovákokat, Ausztriát, Németországba emelkedik. Úgy látszik most ez a földrajzi egység veszélyeztetett. Leginkább itt volt Hans Kluge úr, a WHO európai igazgatója, végigbeszéltük ezeket a trendeket. Hát nyilvánvalóan minden egyes nap máshol a legmagasabb a fertőzés száma és más a halálozás.
Kell-e kiutazási és például főleg a beutazási szabályokon változtatni? Jön a karácsony, ez egy nagy utazási szezon mindenkinek. Van, ahová nem nagyon lehet menni, például Ausztriában, de hozzánk például még igen.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy jelen pillanatban a vakcinák birtokában a leghatékonyabb eszköz az átoltás. Ezen túlmenően természetesen minden intézkedés, ami a vírus terjedésének a megakadályozására vonatkozik, hozzájárulhat az oltások eredményességéhez.
Mikortól javasolt harmadik emlékeztető oltás azoknak a gyerekeknek, akik felvették az oltást Magyarországon? Ugyanaz a szabály, mint felnőtteknél?
Gyermekek esetében az oltások még nem olyan régen kezdődtek el, hogy a harmadik oltásba gondolkodni kellene. Magyarországon mindig az volt az eljárás, hogy figyeltük, hogy mi történik a világban, milyen eredmények vannak, milyen tapasztalatok vannak, és ezeknek a figyelembe vételével hozta meg a magyar kormány a döntéseit.
Említette a Covid járványban az elhalálozások számát, van is összehasonlító oldal erre. Annak mi a magyarázata, hogy például Ausztriában ez jóval kevesebb, mint nálunk? Statisztikai jellegű magyarázata van?
Hát az előbb említettem meg, hogy a társbetegségeknek milyen jelentősége van a halálozásban. Ez az egyik. Elmondtam a cukorbetegséget, sztrókot és a többi. A másik, hogy Európában legalább három rendkívül markánsan elkülönülő statisztika létezik, amikor azt mondják, hogy COVID halálozás. Az egyik csoportba a klinikum alapján mondják és sorolják be a COVID halálozásba az egyes betegeket, elvesztett betegeket, másik esetben csak PCR-tesztre vonatkozik, a harmadik esetben a kettő kombinációjára, de a három főcsoporton belül még legalább 10-15 differencia van. Tehát nagyon nehéz különböző statisztikák esetében rangsorokat vagy összehasonlításokat tenni. Ez a magyarázat annak, hogy az előző, a megelőző évek három, tehát a járvány előtti három, vagy a járvány előtti 4-5 év átlagát veszik figyelembe, és ahhoz hasonlítják, a populáció összhalálozását, és annak alapján számolják vissza a COVID halálozást. Ebben a megközelítésben Magyarország Európában a középmezőnyben van.
El lehet egyáltalán valamilyen módon egy járvány elleni küzdelemben különíteni, hogy egy egyébként elesett állapotú beteg mibe halt bele? Ha Covid-dal került be, akkor azt fixnek kell venni, hogy Covid-ba?
Nem feltétlenül. Magyarországon nem is ez a helyzet. Mi a statisztikáinkat 2020-ban a WHO ajánlásai alapján indítottuk el. Nagyon sarkítva mondom, és kérem, hogy ezt ennek megfelelően kezelje mindenki, de ha valaki bármilyen okból meghalt, akár karambolba, és fertőzött volt, azt a COVID halálokok közé sorolta be ez a statisztikai rendszer.
Van ennek így értelme?
Hát mindennek van értelme, mert összehasonlításokra alkalmas. Országok közötti összehasonlításra, vagy egy országon belül a trendekre, a különböző időpontokban történő események összevetésére. De hogyha a statisztikák különböznek, akkor ez nem lehetséges.
Most állunk át harmadszorra járványkórházi rendszerre, mert nem mi, hanem az egészségügy. Ez a harmadik most már zökkenőmentesen megy, mint az első kettő volt?
Mindenek előtt szeretném hangsúlyozni azt, hogy jelenleg azt lehet tapasztalni, hogy a nem oltottak kerülnek nagyon nehéz helyzetbe. Mindenütt egyébként a világon így van. Az arányok mások és mások. Jelen pillanatban a magyar kórházi rendszer három hullámmal a háta mögött készül a negyedikre. Jelentős differencia az, hogy az átoltottság Magyarországon összehasonlítva az eddigi hullámokkal magasabb. Ugyanakkor nem megnyugtató, hogy nem eléggé magas. Gondoljunk vissza az arab emirátusok példájára. Ezért kell oltakozni minél inkább. Minél inkább átoltott a populáció, annál kisebb a kórházakat érintő megterhelés. Tehát az, hogy a magyar kórházi rendszer rákényszerül-e ismét néhány lényeges betegségcsoportot kivéve a beavatkozások halasztására, elsősorban ettől függ. Elsősorban ettől függ az, hogy a kórházban dolgozók megterhelése mekkora, és itt nem elsősorban a fizikai megterhelésre kell gondolni, hanem a lelki megterhelésre. Tehát a magyar kórházi rendszerről ennyit tudok elmondani. Én nagyon remélem, hogy az okfő működtetésében a negyedik hullámban sem lesz különösebb probléma, nem lesznek olyan állapotok, mint voltak az elmúlt évben Nyugat-Európában, jelen pillanatban meg a környékünkön, Romániában, Szlovákiában is lehetne sorolni.
Az orvosi kamara szerint a sürgősségi osztályok már most fürdenek a betegekben, és hogyha az intenzív osztályok ilyen ütemben telnek, akkor háborús ellátásra kell készülni. Nem látják ennyire súlyosnak a helyzetet most még?
Még korrekten ítéljük meg a helyzetet. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a covidos betegek ellátására előkészített ágyaknak körülbelül 48%-a üres, tehát ennyi a rezerv, ennyi a tartalékkapacitás, és az intenzív osztályra is ugyanez vonatkozik. Itt említeném meg, hogy folyamatosan a szakmai kollégiumok és a két érintett országos intézet részvételével frissítjük, megújítjuk a legújabb eredmények magyar tapasztalatok alapján a diagnosztikai és terápiás eljárásrendet. Ez most történt meg épp a múlt hét végén utoljára. Vonatkozik ez a kórházakra, vonatkozik ez a családi orvosokra is, és ebben például a lélegeztetésnek az úgynevezett high flow technikáját ajánljuk, és biztosítottuk hozzá a gépeket is, amelyikkel el lehet kerülni a betegeknek az intubálását, mégis biztosítani lehet azt az oxigén koncentrációt, amelyik az intubálással biztosított lélegeztetés révén kialakulhat. Tehát ezek a körülmények jelen pillanatban, és ezek alapján mondom azt, hogy a katasztrófától Magyarország most is messze van, és én nagyon remélem, hogy messze is marad.
Ez a high flow technika, ez a személyzet szempontjából egy könnyebben kezelhető technika, mint ha intubálni kellene, mert azt általában a végső állapot előtti állapotnak szoktuk hinni.
Ez mindenki számára sokkal könnyebb helyzet. A beteg számára azért, mert éber állapotban van, és az altatással, mély altatással kapcsolatos összes probléma eleve kizárt. Az ápoló személyzet számára ugyancsak sokkal könnyebb a helyzet, mert hiszen egy éber állapotban lévő beteg ellátása értelemszerűen sokkal kevesebb munkát, kevesebb nehézséget okoz. Itt visszautalok arra, hogy ezzel kapcsolatban is voltak megjegyzések, nem indokoltak minden esetben. Persze az orvosi kamara véleményét is, mint ahogy minden egyéb véleményt folyamatosan figyeljük, és ami hasznosítható, azzal élünk.
Személyzeti rezerv, személyzeti tartalék az van-e még? Mert az ágy mellé mindig kell személyzet, és ezt mindenki tudja már.
Itt is nagyon sok mindent mondhatnék. Mondhatnám azt, hogy hivatalosan most 37.100 orvosunk van, ezelőtt 10 évvel 33.200 volt. De ezen túlmenően mondanám, hogy az első és a második hullám időszakában 4000 kollégánkat készítettük fel innen a minisztériumban online keretek között az intenzív manipulációk, intenzív osztályos teendők jó néhányára. Ezen túlmenően ugyancsak körülbelül 4000 orvos részére online oktatás volt, és körülbelül 9000 egy néhány száz nővérnek, asszisztensnek és a intenzív körülmények között dolgozóknak megtörtént. Ott vannak a rezidenseink, ott vannak az orvostanhallgatóink, tehát tartalékaink vannak.
Bízhatunk abban, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy egy szakorvos, akinek a kezében van a technika, az látja, hogy mi történik velünk? Legalább?
Hát én úgy gondolom, hogy igen. Egyébként a high flow technikának az ellátása, az nem kell speciális képzettség, akkor konkrétan mondom, hogy ne legyen félreértés. 700 ilyen technikára alkalmas gépet szállítottunk ki a kórházainkba. Ezt össze kell vetni, hogy hány beteg van kórházba, hány beteget kell lélegeztetni, illetve a járvány dinamikája alapján ezt körülbelül 2 hétre előre elég határozottan meg is lehet határozni.
Ebben a pillanatban van-e olyan kezelés, műtét, ellátás, amelyet a járványhelyzetre való tekintettel már halasztani kell, vagy még nincs? Azért kérdezem, mert a gyakorlatban, napi szinten jönnek olyan hírek, hogy az orvos azzal küldi el az embert, hogy erre most nincs kapacitás.
Kórházanként más és más a helyzet. Nem lehetett halasztani egyetlen egy diagnosztikai vagy terápiás esemény sem, egyetlen pillanatra sem a járvány egész időtartama alatt, ha ennek a következménye tartós egészségkárosodás lett volna, a sürgőségi ellátás betegei esetében, a daganatos betegek ellátását biztosítani kellett, és a keringési szívbetegségek esetében is. Tehát ezt szeretném leszögezni, mert ezzel kapcsolatban is voltak ízetlen megjegyzések. Jelen pillanatban is minden hasonló beavatkozást el kell végezni, és ezen túlmenően további beavatkozásokat is, ami a kórház megterhelése mellett lehetséges. Tehát még nem kényszerültünk arra, hogy ezeket átmeneti időre halasszuk.
Hogyha diagnosztikai és terápiás kezeléseket nem lehetett eddig sem elhalasztani, akkor például a szűréseket, azt lehet?
Ez az egyik legdurvább csúsztatás. A daganat kialakulása nem olyan, mint a náthájé, hogy már egészséges vagyok, hónap meg nátás. A daganat kialakulása évekig tart, addig, amíg a normális sejtek úgy transformálódnak, hogy daganatos sejtek alakulnak, tehát egyetlen egy életfunkciójuk marad meg, a szaporodás. Ez a legtöbb daganat esetében 2-3-4 év, de például a vastag végbélrákok esetében 8-9 év. Ez az az időtartam, tehát több év, amikor daganat megelőző állapotot lehet diagnosztizálni, és el lehet távolítani az emberi szervezetből úgy, hogy még nem daganat, de biztosan az lenne, illetve olyan kezdeti stádiumban lévő daganat, amit ha elkezdünk kezelni, akkor nagyon jók a gyógyeredmények. A járvány időszakában Magyarországon ezeket a tünet- és panaszmentes embereknek a vizsgálatát jelentő szűréseket összesen 2 hónapra és 3 hétre függesztettük fel, az angolok fél évre. Bármikor be lehet pótolni azok alatt az évek alatt, amikor a daganat még fejlődési állapotában van, de nem érte el a rossz indulatú átalakulás azt a fokát, amikor korlátlan a terjedése és az áttétképződés. Rendkívül lényeges elmondani, mert itt folyamatos megtévesztésről van szó.
De mi ennek a gyakorlati módja, hogyha volt egy időpontom egy vastagbél diagnosztikára?
Nem, ez nem úgy van, kérem szépen. Ez úgy van, hogy a szűrés tünet- és panaszmentes embereknek a vizsgálata, akiket megadott szempontok szerint választanak ki, központilag értesítik őket, központilag finanszírozzák, olyan vizsgálati módszerek kellenek, aminek a találati biztonsága rendkívül magas, közelít a 100%-hoz, ha a diagnózishoz jutunk a beteget, eredményesen meg lehet gyógyítani, nem akarom folytatni, mert 40 hasonló paraméter van, de mindezek alapján 3 olyan szervnek a szűrése lehetséges, és ez a világon mindenütt így van, daganatok esetében, ami azt jelenti, hogy emlőrák, méhnyakrák, vastag, végbélrák. Magyarországon mind a 3 szerv populáció szintű daganat szűrése létezik. Ettől teljesen különböző a daganatok diagnosztikája és terápiája, ami azt jelenti, hogy valakinek valamilyen tünete vagy panasza van. Ezekben az esetekben, ha jelentkezik a kórházba, tehát nem behívják valamikorra, hanem tünet és panasza van, jelentkezik a kórházba, el kellett látni. El kellett végezni a diagnosztikát, és ha kellett a terápiát. Ha nem így történt, akkor az illető forduljon a kórházigazgatóhoz, vagy forduljon a betegjogi képviselőhöz.
Világos. Látják-e, hogy a várólisták a járvány eddigi időszakában milyen betegségcsoportban hogy alakulnak?
A várólisták megadott diagnózisok esetében mutatják a helyzetet. 2013-ban született meg az a döntés, hogy megadott diagnózisok várólistáit vezetni kell. 2013-ban a várólistákon 70 ezer ember szerepelt, amit ledolgozott a magyar egészségügy 41 milliárdos kormányzati támogatással 2019-ig, tehát a járványt megelőző évig 23-24 ezerre. Ez megfelelt a svédországi viszonyoknak. A járvány alatt ismét növekedett a várólista, és a 2013-asnak körülbelül a felét érte el. Erre a kormány további 12 milliárd forintot fordított arra, hogy le lehessen a várólistákat dolgozni arra a szintre, ahol 2019-ben volt, illetve ezt is tovább lehessen csökkenteni. Hogy ez lehetséges legyen, az kell, hogy a tömeges átutottság növekedjék Magyarországon, mert ez tehermentesíti a kórházakat a fertőzöttek ellátásához, és így nyílik lehetőség arra, hogy a várólisták csökkentése tovább folytatódjon, hasonlóan, mint ahogy 19-ig történt.
Arra lát valamennyi esélyt, hogy a negyedik hullámban, ha magasabb átoltottsági szinttel kerül a lakosság egy része kórházba, akkor a kezelés is rövidebb ideig fog tartani? Többen hamarabb fognak meggyógyulni? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Tehát azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban, aki egyszer átoltott, a védettsége 7%. Ez megint magyar kutatási adat, tehát korrekt. Aki kétszer van átoltva, annak a védettsége 90%-ról lecsökkent 60%-ra. Ha megkapja a harmadik oltást, akkor a védettsége ismét 90%-ra, illetve a fölé emelkedik. Aki nincs átoltva, egyáltalán számíthat rá, hogy a betegség lefolyása lényegesen súlyosabb, mint azokban az esetekben, ahol az átoltottság legalább kétszeres, de inkább háromszoros.
Tehát valószínű, aki oltatlanul kerül be, az azzal kell számoljon, hogy ugyanolyan súlyos lesz a betegség lefolyása, vagy súlyosabb, mint az előző hullámokban.
Vagy még súlyosabb. Tehát annyit szeretnék azért elmondani. A vakcinákat a vírus eredeti törzsére fejlesztették ki, de azóta megjelent a brit mutáns, és megjelent az indiai mutáns. Mindegyik agresszívabb volt, mint az előző. Nagyon jellemző szám az úgynevezett R-tényező, ami arra mutat rá, hogy egy fertőzött hány további embert fertőz meg. Ez az eredeti vírus esetében a semmi járványügyi intézkedés nem lett volna, 2,5 lett volna, a brit mutáns esetében 4-5, és az indiai mutáns esetében pedig 8-9. Csak érzékeltetni akarom, hogy ezek a kiszelektálódott mutánsok lényegesen virulensebbek, lényegesen aktívabbak, mint az előző törzsek voltak.
Napirenden van-e az iskola látogatási szabályok szigorítása? Nagyon sok iskola saját hatáskörben rendelte el, hogy minden gyereken legyen mindig maszk, még testnevelés órán is, és sok iskola a szülőktől is megköveteli a védettségi igazolványt, ezzel áttételesen azt, hogy vegyék fel az oltást. De központilag, ha jól tudom, nincs ilyen szabály az iskoláknál. Lehet?
Minden iskola más helyzetben van. Más az iskolának a felépítése, például, hogy hány kapun lehet bemenni, milyenek a közlekedési viszonyok, milyenek a többi adottságok. Tehát minden iskola meg tudja ítélni azt, hogy jelen pillanatban indokolt vagy nem indokolt bármiféle korlátozást tenni. Én gondolom, hogy ez generális intézkedésekkel eddig nem kellett adott helyzetbe szabályozni. De még egyszer mondom, hogy minden járványügyi intézkedéssel foglalkozik az operatív törzs, és az operatív törzs javaslata alapján a kormány is.
Eltelt már legalább egy fél év az orvosi bérrendezés életpálya modell hálapénztilalom bevezetése óta. Látják az orvos szakmán belüli mozgásokat, például azt, hogy az államiból mennyien mentek át a magánba, vagy vissza?
Ezt az okfőtől kellene megkérdezni. Ők rendelkeznek adatokkal ezekről a mozgásokról. Az országos kórház főigazgatóság feladata az egészségügyi rendszernek a működtetése, a gazdálkodás és a finanszírozás kezelése, tehát nem a szakmai, hanem a működési körülmények, tehát ezzel kapcsolatban ők rendelkeznek adatokkal.
Őket kell akkor ezek szerint kérdezni arról is, hogy mikor jön egy úgynevezett szakdolgozói bérrendezés?
Hát ez a kormány kompetenciája, és nem az okfő kompetenciája, majd az okfő aztán ezt végrehajtja. Annyit tudok mondani, hogy a jövő évben limitált lehetőségek vannak a korrekcióra, de 2023-ra a kormány valóban egy átfogó bérrendezésbe gondolkodik.
Milyen minőségű, milyen mértékű lehet, mert az orvosi pályákon ez meglehetősen jelentősnek tűnt, legalábbis kívülről ítélve, ami belül meglehetősen nagy szakadékot eredményezett az orvos és a vele együtt dolgozó kollégák között.
Hát ez is megítélés kérdése. Felmértük azt, adatokhoz jutottunk, hogy a különböző országokban milyen az orvos és a nővér béreknek az aránya. Azt tudom mondani, hogy minden országban más és más. A nővéri fizetések is jelentősen emelkedtek az elmúlt években. Ezt valóban egy kismértékben meghaladta az orvosi bérek emelése. De hát ez mindig így volt, hogy egyszer a nővéri fizetés emelkedett, utána az orvosi fizetés, utána a nem egészségügyi végzettségű egészségügyben dolgozók, védőnök, és lehet folytatni.
Látja már, milyen eredményre vezetett a hálapénz azonnali tiltása?
A hálapénz kivezetését az orvosi kamara erőltette, amivel én személy szerint messze menően egyet is értek, mert elképesztően visszavetette a magyar egészségügyet nagyon sokféle módon. A hálapénz kivezetése a magyar orvosok 80%-át kedvezően érintette, és egyet is ért vele. Nyilvánvalóan minden rendelkezésnek vannak kárvallottjai, hát itt elsősorban azokra az orvosi szakmákra, és azokra az orvosokra, ne adja Isten, lobbikra gondolok, akiket a hálapénz kivezetése kedvezőtlenül érintett.
Azok a népegészségügyi programok, az öt nagy, ami még a járvány előtt, még 2018-ban került bevezetésre, elindításra, ezek futnak a járvány alatt is? Csak nem látjuk?
Természetesen így van. Az, hogy mennyire helyes volt az öt nemzeti programnak az elindítása, hozzáteszem, hogy a Nemzeti Rákkontroll Program már 93 óta ment, bizonyította a járvány. Ugyanis felsoroltam az előbb, hogy a komorbiditások, tehát a társbetegségek, tehát pontosan azok, amikre kidolgoztuk az öt nemzeti programot, milyen mértékben rontották a járvány halálos áldozatainak a számát. Tehát ha keresztül tudjuk vinni az öt nemzeti programot, illetve azóta megszületett a hatodik is, pontosan az infektológiai nemzeti program, ami további járványokra való felkészülést jelenti, akkor nyilvánvalóan kedvezőbb állapotba fogja várni a magyar lakosság a további járványokat és egyéb népegészségügyi jelentőségű betegségeket.
Mi az ön véleménye, utolsó kérdésem? Mostantól kezdve mindig úgy kell már élnünk, hogy bármelyik pillanatban jöhet egy világjárvány? Vagy ezt elfelejthetjük 100 évre?
Mindig rendkívül óvakodtam a jóslásoktól. A mai beszélgetésünk során is gyakorlatilag csak tényeket mondtam. Nem tudja megmondani senki a jövőt. Ha a véleményemre tetszik kíváncsi lenni, akkor én azt mondom, hogy amit felvetett, annak van reális esélye.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Széchenyi Ágnes szerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.